Itt a poptarisnya.hu vendégem van, velem szemben Újszászi Györgyi, akit sok szeretettel köszöntök. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
A névjegyét olvasva olvasom, hogy méltányos kereskedelem fair trade, hát úgy nagyjából ez annyit jelent, ezt a fair trade-et nem nagyon nehéz lefordítani egyébként. Szóval mit jelent az, hogy méltányos kereskedelem?
Ez egy olyan alternatív kereskedelmi fajta, amit több kizsákmányolást igyekszik kizárni. Tehát egyrészt a termelőnek fizet egy olyan tisztességes felvásárlási árat, amiből a termelő meg tud élni, illetve fedezi a termelési költségeket, és cserébe a termelő nem zsákmányol ki a környezetet, tehát odafigyel arra, hogy hogyan termel, illetve egy csomó jogokat biztosítania kell az általa foglalkoztatottaknak, nem lehet kizsákmányoló gyerekmunka, hölgyeknek ugyanolyan bért kell ugyanazért a munkáért biztosítani, illetve a közösségre vonatkozó döntéseket a közösségnek együtt kell meghozni, és nem egy személyi döntés van, hogy a fair trade prémiumot mire költik.
Na most ez egy általánosság, amit így elmondott, és ez tényleg egész biztos, hogy nagyon jó, de hát ezt bontsuk le. Mire vonatkozik? Magyarországra, Afrikára, az egész világra? Szóval tulajdonképpen ezt a méltányos kereskedelmet, amelynek ugye, hát gondolom az egyik szellemi atya, vezetője, vagy de mindenképpen munkatársa, szóval ezt hogyan tudják és próbálják megvalósítani?
Vonatkoztathatjuk az egész világra. Elsősorban az a védjegy, amivel a boltokban bizonyos termékeken lehet találkozni, ez a harmadik világ termékeire vonatkozik, és csak és kizárólag erre. Ebben beletartozik Afrika is, a maga 51 országával, de hogyha az alapelveket elfogadjuk, és ezeket szeretnénk alkalmazni, akkor a magyar termelőkkel szemben is tudjuk, magyar termelők kapcsán is tudjuk ezeket követni. Elmegyünk a termelőhöz, tőle vásárolunk, meggyőződünk arról, hogy ő hogyan termel, és ha megvan a kölcsönös bizalom, akkor közvetlenül tőle vásárolva körülbelül tudjuk a elveket ide-haza is követni.
Vagyis akkor nagy bevásárló központok azonnal kizárva ebből a buliból?
Többé-kevésbé.
Uh-huh. Most ezeket a termékeket hol lehet kapni? Például adott nekem ajándékba zöld teját, amit egyébként rettetesen szeretek, és hát gyakorlatilag ezen is ott van a védjegy, ott van a fair trade. Ez a zöld tej, ez honnan érkezett?
Általában a tejatermelő országokból, vagyis Kína, illetve Ceylon, nem tudom most, hogy hívják,
nevezik Ceylonnak.
Bocsánat, és elég régen érettségiztem. Gyakorlatilag a legfontosabb tejtermelő vidékeken mindenhol van fair trade minősítésű is, ez érvényes a kávéra is, tehát minden híres kávétermelő vidékről is származik méltányosan forgalmazott kávé, hiszen a kávé például a világ második legnagyobb értékben kereskedett terméke évi összehasonlításban, és a vezető az olaj. Ezeket hol lehet kapni? Több forrás lehetséges, most itt megint két úton kellene tovább menni, a régi tagországok, ahol a méltányos EU-s tagországok, ahol a méltányos kereskedelemnek sokkal nagyobb hagyománya van, mert 25-30-40 éve foglalkoznak az ezzel kapcsolatos szemléletformálással, ott a legegyszerűbb sarki fűszeresnél is meg lehet találni, illetve a hiper szupermarketekben is, miután a védjegy felfedezve, megismerve az ember biztosabban, hogy mit vásárol, illetve vannak olyan üzletek, ahol kifejezetten csak méltányosan forgalmazott termékeket forgalmaznak, ezek a világboltok. Régi tagországban sokkal egyszerűbb, új tagországokban a védjegyet kell keresni, általában a bioboltok, vagy a nagyláncok biotermékeket kínáló polcain, illetve szintén általában országonként 1-2-3 ilyen világüzlet található, cseheknél, lengyeleknél kicsit több, szlovákoknál 2-3 üzlet van, és már Magyarországon is van ilyen üzlet.
Hol van Magyarországon ilyen üzlet? Budapesten, vagy pedig többi nagyvárosban is?
Hát szokás szerint minden először Pesten kezdődik, ahogy ezt régi Miskolci
a rossz is, meg a jó is.
Megtapasztaltam, hogy mindig Pestre kellett jönni. Budapesten, a Deák térhez elég közel, a Király utcában, viszonylag könnyen elérhető helyen, és reméljük, hogy egyre több vidéki városban is lesz majd ilyen üzlet.
Mi a kínálat ennek az üzletnek?
Élelmiszertermékek, kávétáját többször emlegettem.
Ez csokoládé. Olcsóbb, mint máshol ez a termék, vagy pedig ugyanannyi, mint a bemegyek, mit tudom én, egy szupermarketbe?
Kicsit olcsóbb, mert lényegesen kisebb üzemeltetési költség van ezen az üzleten, mert hogy a bérleti konstrukciónk is olyan, hogy kedvezőbb, illetve igyekszünk sok mindenen spórolni. Amikor a boltot kialakítottuk, akkor újrahasznosított anyagokat használtunk, például raklapból készült a bolt berendezése. Uh-huh. Már használt raklapból építettünk újat, illetve igyekszünk az üzemeltetési költségeken is spórolni. Ledizzókat használunk, aminek nagyon alacsony a fogyasztásra, illetve a környezetet is a legjobban kíméli, illetve próbáljuk átviselni a téli időszakot fűtés nélkül, mivel a vásárlóink úgyis téli kabátban jönnek be, így kísérletképpen megpróbáltuk, hogy bírjuk-e fűtés nélkül.
Ez meglehetősen angolos, ma Angliában is tárva nyitva az ablakok ilyenkor télvíz idején, és az ember megfagy szinte mindenhol, aztán beljebb megy egy ilyen nagy áruházbot, már azért nem. De a kis üzleteknek is állandóan nyitva. Jut eszembe itt egy nagyon előkelő londoni üzletben láttam ilyen raklapos megoldást, minden raklapból volt kirakva. Nagyon elegáns volt, és nagyon jól nézett ki. De nézzük ennek a dolognak a gazdasági részét. Tehát van egy termelő. A termelő termel valamit, amit termelt, azt ő szeretné eladni. Ugye általában itt a problémák mindig akkor adódnak, amikor a termelő által termelt áruért a felvásárló meglehetősen keveset akar fizetni, nyomja le az árat. Tehát itt képződik egy olyan ellen mondás a termelő és a felvásárló között, amit rettentesen nehezen lehet kiküszöbölni. Aztán a felvásárló nyilván tovább nyomja ezt a dolgot, hogyha elkészíti azt, amit ebből el kell készíteni, maradjunk a gyümölcsnél, elkészíti a konzervet, nyomja tovább, és sincs mit egy nagy haszonnal akarja továbbadni annak a cégnek, amely végül is áruba bocsátja a dolgot. Vagyis leegyszerűsítve dolgot, az 5 forintos almából hirtelenjében lesz 200 forintos alma, ami hát meglehetősen megmagyarázhatatlan, hiszen itt nem tisztességes, hanem 100-150-200%-os hasznokról beszélhetünk adott esetben, és ezt elmondhatjuk egy CD-nél is, mert egy CD-nek az előállítási ára az, hát hogy is mondjam, 100 forint alatt van egyé, de ugyanakkor a szupermarketekben 4-5 ezer forintért is lehet CD-t kapni, hogyha az ember nem figyel oda, és ügyetlenül akar vásárolni. Szóval nem értem ezt a dolgot, és a kérdés pedig erre vonatkozik, hogy a fair trade ez hogy tudja kizárni ezt a helyzetet, mert termelni kell, felvásárolni kell, el kell készíteni, el kell adni, tehát a sor ugyanaz, de hol lehet itt a pénzt megfogni úgy, hogy a termelő azt mondja, hogy inkább maguknak viszem az árut, mert maguk sokkal többet adnak érte.
Eleve ott kezdődik az a kiindulási pont, hogy amikor a termelőtől vásárol a méltányos kereskedelem, nagyon sokszor, aki vásárol, az civil vagy egyházi szervezet, tehát nem a profitért csinálja, hanem non-profit alapon, tehát csak annyi költséget rak rá, amennyi az ő működésének a költségeit fedezi. Hát ez egy fontos lépés, illetve a többszörös áttétek kerülnek ki, tehát csak annyi költsége van egy méltányosan forgalmazott terméken, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a termelő országból, Afrikából, Dél-Amerikából, Ázsiából eljusson Európába, illetve feldolgozásra kerüljön. Másik nagy csalás szokott az lenni a dologban, hogy van egy cég, aki fölvásárol, van egy másik cég, aki exportál, van egy harmadik cég, aki feldolgoz, és mind a három rárakja a saját hasznát, és sokszor kiderül, hogy ennek a három cégnek van egy tulajdonosa, tehát az egy tulaj háromszoros hasznot.
Ez nem is akármilyen hasznot, persze. Igen, tegyük hozzá gyorsan.
És a méltányos kereskedelemben ez a három szereplő, ez általában az az egy civil vagy egyházi, aki non-profit alapon csinálja, tehát itt már rengeteget meg lehet fogni. Aztán vannak olyan apróbb dolgok, ahol lehet költséget spórolni, például a fair trade egyik alapelve, hogy nagyon-nagyon kizárólagos esetekben költ csak reklámokra. Egy hagyományos farmer nadrágnak például a fele, hogyha fogyasztójárat nézzük, annak a fogyasztójárnak a fele a reklámra megy, és aki megtermelte, az a nadrág felhajtó felét kapja csak, tehát ilyen helyeken is nagyon sokat lehet spórolni, és ezzel azt lehet garantálni, hogy a termelőnek oda tudják adni előre a felvásárlási árat.
Ha én mondtam ezt az 5 forintot, amiért felvásárolják a termelőtől, mielőtt a folyamat elindul, a nagy cégek, az egy tulajdonos három különböző haszonnal és egyebekkel, amiről mesélt. 5 forintnál többet adnak a termelőnek? Mert itt ez egy elvi kérdés lehet a termelő esetében, hogy kinek fogja odaadni az almát, maradjunk az almánál.
Biztos, hogy magasabb felvásárlási árat fog kapni, mint az 5 forint. általában az a jellemző, hogy inkább 10 forint, de van olyan felvásárló, aki a 12-13-15 forintot is meg tudja adni ugyanazért az almáért.
Igen, ám, de ugye azt szokták mondani, hogy mennyiség és minőség, tehát hogyha van valakinek egy hihetetlen nagy mennyiségű, akármilyen mondjuk almája, azt egybe szeretné eladni, akkor inkább odaadja olcsón, mint sem adott esetben a méltányos kereskedelemben foglalkozó cégnek, amely nagy valószínűsége nem tudja azt a mennyiséget, tehát itt több mennyiségről beszélünk, és több termelőről beszélünk. Tehát hogyan lehet azt a kérdést megoldani, hogy nagy tételben, mert ha ez sikerülne, akkor nagy valószínűsége háttérbe lehetne szorítani a nagy forgalmazókat.
Ez most megint nem egy egyszerű kérdés, mert hogy több felé kellene elmenni a válaszban.
Egyszerűt mindenki tud kérdezni, nem szeretek egyszerűt kérdezni.
Egyrészt a méltányosan forgalmazott termékek minősége mindig egy kiváló minőség, mert hogy általában kis csoportok, kis termelők kis területen, 1-2 hektáron állítják elő, gondosan ügyelve környezetbarát vegyszerekre, a kézi kártevőmentesítésre és egyebekre, tehát a minőségről meg lehet győződni, és itt nem megy a mennyiség a minőség rovására, mert hiszen akkor, ha valaki egyszer fizet egy magasabb árat egy méltányosan forgalmazott termékért, és silányat kap, akkor többet nem fogja ezt rááldozni, még akkor se, hogyha a társadalmi küldetésről meg van győződve, tehát tartani kell a minőséget. A másik dolog az az, hogy nincs tömegtermelés a Fairtrade-ben, és nem is célja a méltányos kereskedelemnek, hogy a tömegtermelésre átálljon, mert hiszen akkor jönnének a gépesített dolgok, nem lehet
tehát a munkáért. Nagyjából ugyanott tartan a projekt. Hát ha nem is ugyanott, szóval én nem értem még mindig, hogy miért kell ilyen árakat és ilyen hasznokat rátenni dolgokra. Hát a gazdasági válságnak az előidézője szerintem a világon pontosan a túlzott profitnak a lenyelése és a beszerzés.
Illetve az átláthatatlan összefonódások.
Ez a kettő az nagyjából összetartozik.
Igen, és ez egy nagyon fontos célja magának a mozgalomnak, hogy egy tisztán átlátható kereskedelmi folyamatról mutasson egy 60 éve működő példát.
Visszatérünk mindjárt erre, és hát persze arra is, hogy ezt hogyan lehetne bővíteni, és hogyan lehetne az árakat lenyomni, és mi az, amivel foglalkozik tulajdonképpen mondjuk Afrikáról beszélve az afrikai árukkal, és annak a méltányos például budapesti megjelenítésével a cég, de egy dal, hogy a beszédeteki zene is megszakítsam. Lynn Anderson és a Rose Garden. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. When if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. I never promised you a rose. Ez ott a Rose Garden és Lynn Anderson itt a poptericsa.hu-n. Vendégem Újszászi Györgyi, a Fair Trade, vagyis a méltányos kereskedelem nagy híve. De tulajdonos a főnöke, mert ezt nem tisztáztuk, az név legyen, ez úgy nem szerepel a számomra, nem egyértelmű.
Hát több identitásom van. Van egy civil identitásom, ahol a szemléletformálással foglalkozom már 7 éve, és aztán miután nem volt Magyarországon, volt, és sikerült kedvező helyen, kedvező áron, és még ráadásul egy örökség kapcsán volt, miből így nyitottunk egy világboltot.
Uh-huh. Tehát gyakorlatilag hányan csinálják ezt a projektet?
Hát a boltban nagyon sok segítő is dolgozik, hiszen akik egyszer meg szimatolták ennek a elkötelezettségét, ők ezért nagyon sokat hajlandóak tenni. Ez jellemző az egész mozgalom, mert rengeteg önkéntes munka van.
Ebben meg lehet élni, mert a mozgalomból, az önkéntességből igazából nem lehet megélni, szóval én nagyon önkéntes akarok lenni.
Igen.
Nagyon önkéntes akarok lenni, de hát elmegyek bármit venni egy másik boltba, azt mondjak, hogy igen, erre nem fognak nekem adni semmit sem.
Azért lehet az ember igényein egy bizonyos határig engedni, és 45 és 5 évesen addig for profitban dolgoztam, és akkor úgy találtam, hogy nem biztos, hogy ez nekem való, és akkor úgy egy kicsit átrendeztem gondolkodásmódomat, és...
Hát igen, a gondolkodásmódnak az átrendezés azért rettetesen fontos, és egész biztosan nagyon sokat segíten a világon, a világnak, hogyha benne lévő emberek és főképpen, akik irányítják, vagy próbálják irányítani a világot, egy kicsit átrendeznék a gondolataikat, és ez vonatkozik az egész világra, Magyarországra, Európára, Amerikára, mindenhová. Na de térjünk vissza a Fairtrade-re, adott esetben Afrikát vegyük figyelembe. Mi az, amit Afrikából hoznak, mi az, amit elkészítenek, mi az, amit árulnak, és mennyire fontos Afrika a Fairtrade számára?
Tehát kávétája, kakaó, ezeket ugyancsak említenem kell, hiszen ezek általában a egyenlítő mentén teremnek, és ugye az egyenlítő körbe megy Afrikán is, tehát egyértelmű, hogy innen ezek a termékek is egyértelműen jönnek. Másik kérdés a kézműves termékek végtelen sora, amiket Afrikában készítenek. Ugye ezeket meg lehet vásárolni fillérekért különböző piacokon, nagy kereskedésekben. Itt egyértelmű, hogy valakinek a kizsákmányolásával lehet fillérekért vásárolni, hiszen amíg egy darab kőből csak egy pici szívecske elkészül, ne adj Isten, ez még be is van festve, meg minta is van karcolva vele, bármilyen kézügyességű az ember, azért dolgozni kell, hogy kapjon érte, és akkor esetleg maximum napi $1 a fizetsége. Tehát ezt lehet kompenzálni azzal, hogy megnézik, hogy valóban hány munkaórát töltött rajta, és az...
És akkor nem $1 lesz a fizetésre, nem 5?
Hát adott esetben akár lehet 5 is, ami viszont azt garantálja az ottani kézműveseknek,
hogy... Csak magukhoz fogják vinni a faragott követ.
Igen, amennyit a piac, tehát a fogyasztóképes vásárló meg tud venni, hogy például azok, akik méltányos kereskedelembe el tudják adni a köveiket, szőtteseiket, kosaraikat, fafaragásaikat, bár akármi, ők például azt meg tudják tenni, hogy a gyermekeik iskoláztatási díját ki tudják fizetni, illetve van egy normál megélhetésük, mert tudnak arra számítani, hogy folyamatosan ennyi összeget fognak kapni. Itt azért halkan megjegyzem, hogy természetesen azzal, hogy behozunk ilyen termékeket Magyarországra, nem szeretnénk a hazai kézművesek versenyhelyzetet teremteni, tehát igyekszünk olyasmit hozni, ami nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ember megéljen, de mégis aki ezzel foglalkozik a harmadik világban, annak így közvetve tudunk segíteni.
Én arra nem gondoltak, hogy a kettőt összekeverik, tehát a hazaiaktól is vásárolnak, és Afrikából is, és Ázsiából is, és Kínából is, tehát mindenhonnan?
De abszolút, tehát egyrészt a harmadik világ országai azok egyértelműen benne vannak a halmazban, illetve természetesen a hazai vállalkozásoknak, a kézműveseknek is kínálunk lehetőséget, sőt az olyan kombinációnak is, ahol például egy hazai határidő naplót, egy harmadik, tehát egy afrikai viaszos technikával megfestett anyaggal borítanak, és akkor így tudjuk összehozni a praktikumot a afrikai kultúrával, illetve a Kultúra Afrika alapítvány az, amelyik szintén segíti a munkánkat, hogy kinti technikák hazai feldolgozásban a fogyasztóhoz kerüljenek, illetve nagyon fontos kitűzésünk, hogy hazai társadalmi vállalkozások termékeit is kínáljuk, illetve lesz egy sarkunk, ahol majd adományboltnak fogunk helyet biztosítani a bemutatkozásra, hogy a hazai sérült, hátrányos helyzetűeket is úgymond képbe hozzuk, és egy polcra tegyük.
Vannak-e sláger termékek? Tehát vannak-e olyan dolgok, amelyekből nagyobb mennyiségre van szükség, nagyobb mennyiségre van igény, amelyet jobban keresnek, amely, hát hogy is mondjam, rosszul van, futtatja az üzletet?
Hát ezek általában a élelmiszer termékek szoktak lenni, főleg a csoki, mert egészen más minőségi kategória egy igazi kakaóból, mert természetesen ezeknek a termékeknek nagy része még a biominősítés, és már sokan szkeptikusak a biominősítés kapcsán, de azért ajánlom mindenkinek, hogy kóstoljon meg egy csokit, ki a fehéret, a tejet, vagy a étcsokit. Az a általános tapasztalat, hogy 50-60%-ban az élelmiszeripari termékek viszik, de emellett vannak olyan gyönyörű kézműves termékek, vagy újrahasznosított anyagokból készült ékszerek, amik szintén nagyon népszerűek a kicsit másképp gondolkodók körében.
Azt hittem folytatja, hogy azért nem kérdeztem hirtelennyiben. Azt szokták mondani, hogyha egy bolt elindul, és mindig egyen szokták kezdeni, akkor jön a következő, akár Budapesten, akár nagy Isten külföldön, de hát Magyarország más városaiban. Vannak-e tervek erre vonatkozóan?
Igen, a következő tervünk az a mixát tér bevétele. Itt lehet, valószínűleg lehetőségünk lesz egy olyan épületben egy közösségi pontot kialakítani, amiben részben feltrétbolt lesz, részben olyan élelmiszereket fogunk kínálni, fogyasztásra hideg-meleg kaját, amik szintén hazai bioalapanyagból készülnek, a hazai termelőket képbe hozva, illetve egy olyan közösségi pont lenne, ahova szabadon be lehetne hozni ilyen alternatív gondolatokkal foglalkozó megbeszéléseket, filmvetítéseket, akármit. És aztán természetesen szeretnénk minél több először nagyobb város, aztán kisebb városokat is bevonni, hogy minél többen hozzá.
Külföldön van ilyen? Ehhez hasonló, amit lehet, hogy nem fair trade-nek hívnak, hasonló koncepcióval, hasonló elképzelésen működő üzlet vagy üzlethálózat?
3000-nél több azoknak a boltoknak a száma Európában, amelyek kizárólag méltányosan forgalmazott termékeket forgalmaznak. Ezeknek egy részében a helyi termékek is helyet kapnak, hiszen ez mindenhol kérdés.
Nyilván.
A helyi termelőt behozni.
Van kapcsolat?
Természetesen igen. A 7 év az azért elegendő volt arra, hogy ezeket a kapcsolatokat kiépítsük.
Tehát lassan ez egy hálózat lesz akkor a világon. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt, érdekes dolgokat mesélt, és sok sikert kívánok a méltányos kereskedelemhez, nekünk pedig az, hogy jót és olcsóbban kapjunk a különböző üzletekben. Györgyi, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm.